Sziasztok, Olári Zsolt vagyok, a Bringa Bolt tulajdonosa és igazgatója.
A szezon közeledtével egy kicsit szeretnénk a biciklizésről beszélgetni, hogy mire kell figyelni, hogyan néz ki egy tavaszi szezonra való felkészítés, mi a tapasztalat egyébként, hogy szokták az emberek a kerékpárjukat használni. Folyamatosan 365 napon keresztül, vagy vannak szezonális biciklizők, mi a tapasztalat?
Hát az a tapasztalat, hogy inkább szezonális a bringát használóknak körülbelül a 70%-a szezonálisan használja, aztán maradék 30 az télen is használja. Na most az a 70%-nak tavasszal eszébe jut, hogy csipognak a madarak, hogy hopp, ott a biciklim a sarokba félrelökve, és ez rossz rajta, az rossz rajta, és el kéne hozni szervizbe, és ilyenkor tavasszal eléggé megsűrűsödik nekünk itt a programunk, amivel akkor jut eszükbe, hogy defektes a bicikli, szorul a csapágy, láncberozsásodott, tehát egy kicsit úgy elhanyagolják az emberek, az a észrevétel.
Ha már most arról beszéltünk, hogy szezonális kerékpár használó a 70%, vagy szerinted a többség a szezonális kerékpár használó, milyen alkatrészek romolhatnak el például az állástól?
Hát állásban, amik el tud romlani, vagy hát nem elromlik, hanem a elhanyagolás miatt berozsdásodik a lánc. Ez a legfőbb ok, hogy télen, mikor elkezdődik esetleg már a esőzés, akkor a láncra rákerül a víz, azt nem olajozzák megfelelően, akkor az berozsdásodik. Akkor még a csapágyakra is oda kell figyelni, hogy meglegyen a megfelelő kenése a csapágyaknak. Hát a fékbetét az ugye állásban nem romlik, az csak használat során, de azt ugye későn veszik észre, mikor már annyira elkopik, hogy kilóg a kis fém, amire rá van öntve a fékgumi, és az aztán koptatja a felnit is. Tehát azért odafigyelést igényel, meg a még sok probléma szokott lenni azzal is, hogy az elemekbe, vagy a lámpákba az elemek lemerülnek. És ugye kifolyik az elem, akkor az ott megmarja a kis elektronikát, akkor már nem biztos, hogy életre lehet kelteni egy elemcserével azt a világítást, amit ősszel, ha odafigyeléssel kicsit rápillantunk, vagy kivesszük az elemet, vagy új elemmel tesszük el télire, akkor nem teszi tönkre a lámpát.
Ha már szóba került a fékbetét, én nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az időtől, az állástól öregednek a gumialkatrészek. Gyakorlatilag el tud-e öregedni egy fékpofa, vagy el tud-e öregedni egy gumi? Úgyhogy szemre teljesen jó, de még közben mégis elkeményedett és használhatatlan.
Persze, természetesen mind a keréknek a gumia és a fék gumik is el tudnak öregedni. Ez független a használattól vagy a használaton kívüliségtől. Van egy időtartam, ami után megrepedezik sajnos a gumi, de ez hát általában, amik itt futnak a olcsó kategóriás gumikra jellemző, a kicsit komolyabb, drágább gumik azek azért hosszabb ideig bírják, és igen, ez úgy jelentkezik, hogy szemre még tűrhető, és aztán egyszer csak lesz rajta egy szálszakadásnak hívott dolog, amikor elkezd a gumi egyenes futása megváltozni, vagy pedig a felninek a pereménél ott kiszakad, ki elfeslik a gumiréteg, és hirtelen egy durdefekt is lehet ebből, hogyha későn vesszük észre.
Ez egy szezonváró, jókedvű tavaszi interjú, de ha már egy picit szóba került az, hogy a gondos gazda, mielőtt lerakja a kerékpárját, azért egy-két dolgot megcsinál rajta, akkor ezt összefoglalnám, hogy egy gondos gazda mit tud tenni akkor a kerékpárjával?
Hát igazából, hogyha elhoz egy szervizbe, vagy bármelyik szervizbe a kerékpárját, ott azért megfelelő szakemberek átnézik azt a bringát. Hogyha észrevesznek valami rendellenességet, akkor azt kijavítják. Tehát itt ugye meg kell nézni gumik állapotát, fékek állapotát, van-e 8-as a kerékbe, ha van, akkor ugye kicentírozzuk, csapágyak, hogy nem lógnak, nem szorulnak, mert ugye az se jó, hogyha szorosan jár egy csapágy, mert akkor tönkreteszi benne lévő alkatrészeket. Hogyha kotyog, úgynevezett kotyogása van a keréknek, tehát oldalirányú mozgása, akkor viszont nem körkörösen fut az a kerékcsapágy, az se egészséges. Tehát az ilyen dolgokat érdemes megcsináltatni még leállás előtt, hogy aztán a tavasszal csak föl kell pattanni rá és menni vele.
Tud-e problémát okozni az, hogyha valaki menet közben mondjuk nem veszi észre, miközben áll a kerékpár, azt, hogy leeresztett a gumi, és mondjuk 3-4 hónapon keresztül felnén áll a gumi. Autóknál ez különösen nagy probléma szokott lenni, de kerékpároknál nem tudom mennyi.
Igen, ez kerékpárnál is jellemző, mert ugye a kerékpár súly az be tud alapítani a guminak az alját, amin áll, és akkor ott ez a gumi repedés, ez könnyebben előfordulhat, hogy a nem megfelelő minőségű guminál főleg, hogy a kerékpár súlyától megreped a gumi, és aztán, hogy fölfújjuk, akkor ott bizony elszakadhat a szál, és kidurranhat a kerék. Ezt érdemes vagy fölakasztva a kerékpárt tárolni, vagy pedig mindig ránézni néha, hogy legyen egy kis nyomás a gumiba. Ha van benne nyomás, akkor nyilván ez a jelenség ez nem jön elő.
Akkor a felnőtt kerékpárok, hogy a felnőtt kerékpárok egyébként milyen típusokra oszthatóak, vagy milyen típusai vannak?
Hát ugye itt Békés Csaba Európában ez a nagy kerékpáros nemzet. Elsősorban inkább munkába járáshoz használják szerintem az embereknek a 70%-a a kerékpárt, aztán a fennmaradó 30% az meg eljár így hétvégente családostól kis túrázgatásokra, itt a város környékén, megyébe. Na most ugye városi használatban mindenki preferálja a sima egysebességes, vagy esetleg háromsebességes bringát, hiszen itt nincsenek hegyek, amit meg kéne mászni, tehát bőven elég az egysebességi fokozat is, mind női vázas, mind férfi vázas változatban is. Na most aztán, hogyha váltós a kerékpár, hát abból sincs probléma, mert az is csak előnyt jelent egy-egy elindulásnál, vagy ilyen szeles szakaszok, szeles napokon, amikor, mint például ma is, ami van, orkán erejű szélbe, egyszerűbb mondjuk a városba bejutni, hogyha szembefúj a szél egy váltó segítségével. Aztán a hétvégi túrázásokra pedig sokan ezt a úgynevezett trekking kerékpárokat használják, amik 28-as kerékkel vannak ellátva, kicsit vékonyabb gumival, és váltós kivitelbe 21 sebesség, 18 sebességi fokozattal, ami ugye kint a pusztából előnyt jelent megint csak a szélre hivatkozván, hogy ha szembe fúj a szél, akkor ugye tudunk válogatni többféle sebességtartomány közül, vagy éppenséggel, hogyha hátulról fúj a szél, akkor bekapcsoljuk a legkeményebb átéltelt, és könnyebben haladunk. Még így városban, ami nagyon elterjedt kerékpár, a cruiser, az nagy divat most, a széles gumia az előnyt jelent itt a hát nem túl jó minőségű kerékpárutakon, mert kicsit komfortosabbá teszi az utazást, bár annak ugye a hátránya, hogy a szélesebb kereket egy picikét nehezebb hajtani, ez egyszerű fizika, nagyobb területen érintkezik az aszfalttal, főleg ha nincs odafigyelve a guminyomás, akkor aztán azt megérezzük.
Nagyon érdekes egyébként a kerékpár fejlődése az elmúlt, nem tudom én, 100 évben, nem tudom, hogy mikor találták fel egyébként a kerékpárt. Körülbelül, tehát az elmúlt évtizedekben azért látványos a kerékpár fejlődése. Valamikor az 50-es években kétféle kerékpár létezett, férfi meg női. És akkor így kerékpárboltban az volt a kérdés, hogy akkor miért kér, férfit vagy nőit? Most azért ez bonyolultabb kérdés, és mindehhez egy csomó-csomó találmány párosul. Például lehet, hogy sokan nem tudják, hogy miért vannak egyes ülések úgy bemarva, és az talán a prostatavédelem miatt van, ha jól gondolom, hogy például...
Igen, egy kicsit a férfiaknak előnyösebb a prostatavédelme, hogy középen van egy luk, egy üreg az ülésen. Hát van, aki ezt szereti, van, aki nem szereti, van, aki arra esküszik, hogy sima legyen az ülőfelület, van, akinek bejön ez a prostatavédős ülés, csak ott egy kicsit két gumón ülünk tulajdonképpen a fenék csontunkkal, és van, akinek az kényelmetlen, hogy ott egyensúlyozni kell azon a két gumón, jobban szeretik a sima ülést. Nem azt mondom, hogy rossz, mert teljesen jó dolog. Hát igen, ülésekben is van nagyon sokféle fajta, szélestől a keskeny versenyülésig, de hát ugye a városi használatra mindenki preferálja a széles ülést, mert az az előnyösebb, és jó puha legyen, rugózott.
Kicsit az újításokról még, hogy például hallottam ilyenről is, hogy agydinamó, hogy ez micsoda?
Igen, létezik ez a úgynevezett agydinamó. Ilyenkor az első agyba van beépítve a köznyelve dinamóként ismert áramtermelő egység, ami ugye régen úgy működött, hogy a kerékpárnak a villájára, vagy az első, vagy a hátsó villára volt felszerelve, azt egy gomnyomással oda pattintottuk a gumihoz, és akkor ott zörgött, csörgött, termelte az áramot, és világított elől hátul a világítás. Na most ezt egy kicsit tovább fejlesztették, hogy átrakták az első agyba a dinamót, ami nagyon jó dolog, mert az agynak a közepébe van, teljesen hangtalanul működik, nincsen úgymond súrolódás, mint a régi dinamónál a kényszerdős hajtás miatt. Itt az agyba be van építve a kis generátor, ahogy forog a kerék, az termeli az áramot. Igen, sokaknak kérdése, hogy most ez is lefogja, mint a régi dinamó a kerékpár hajtását, vagy nem. Egy picike ellenállása van, de valójában elenyésző, mert az agynak a közepén van a dinamó, és nagy az erőkar, amivel hajtjuk a kereket. Tehát szinte észrevehetetlen, hogy amikor be van kapcsolva és termeli az áramot. Míg a régi dinamót azt lehetett érezni, hogy nyomni kellett erősebben a biciklit azért. Aztán így az agydinamók kis, ugye amikor megjelentek, aztán lett egy kis továbbfejlődés már az elemes lámpák irányába, amikor már elemről működnek ez a világításrendszer. Egy picit annak még az az előnye az agydinamóhoz képest, hogy nincsenek ott a vezetékek, ami egy hibaforrás volt mindig is, mind a régi dinamónál, mind az agydinamónál. A elemes lámpákba bele van építve a lámpatestbe a kis elem, ameddig az adja az áramot, addig fog világítani a lámpa.
És ugye azt azért mindenki tudja, hogy már otthonainkban is azért ledizzókat használunk, hogy hosszú élettartam, kis fogyasztás, hát nyilván ez, amikor nem hálózatról működik a kerékpáron a lámpatest, hanem pici elemekről, az gyakorlatilag nem rossz. Gondolom, hogy ehhez egy nagyon fejlett, vannak akkumulátorosak is, nem?
Igen, 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 vannak akkumulátorról működő lámpák, és hát ott kis telefontöltő segítségével lehet tölteni a lámpákat. Az, igen, az még egy lépés itt az elemes lámpák családjába, hogy nem kell az elemeket cserélgetni, hanem kis akkumulátort töltögetünk a lámpákba, egy kis vezeték segítsége, vagy éppenséggel a lámpát dugjuk be egy töltőegységbe, és azzal töltjük föl. Na most ezeknek is a élettartalma, magáknak a kis LED diódáknak nagyon hosszú, tehát azt szerintem túléli a kerékpárt is. Az elemek pedig ugye egy feltöltéssel többféle funkciók vannak, folyamatos fény vagy villogófény. Villogófénybe is szerintem olyan körülbelül szerintem olyan 50-70 órát elvillognak egy töltéssel.
Az meg nagyon sok tekintettel arra, hogyha napi 2-10 percet kerékpározunk, akkor igen, az gyakorlatilag igen. Egy-két hónapig képesek igen. Feltöltve lenni. Igen. Hát igen, azt gondolom, hogy párhuzamosan, miközben a technológia fejlődött, és sokkal kényelmesebb világítástechnikai eszközöket lehet már kerékpárokra szerelni, talán egy kicsit a közlekedésben is kultúrát, nagyobb kultúra uralkodik, hogy vannak-e még kivilágítatlan kerékpárosok, vagy már most ezekkel a ledekkel már azért jobban odafigyelnek a kerékpárgazdák az éjszakai saját maguk megvilágítására.
Hát már szerintem azért nagyon ritka esetben fordul elő, hogy ne legyenek kivilágítva a kerékpárok, hiszen már idézőjelben fillérekért lehet kapni ilyen kis elemes, kis ledes világítás berendezést a bringára, de azért vannak még felelőtlenek, és akkor próbálnak elsúnyogni a kertek alatt lámpa nélkül. De ez már nem annyira jellemző. Rájöttek az emberek, hogy nagyon fontos, hogy ki legyenek világítva, hisz hamarabb észreveszik az autósok őket is, és elkerülnek egy esetleges balesetet, ami nagyon fontos.
Divat. Egy kicsit beszéljünk a divatról. Mik ma a divatos kerékpártrendek? Akár különböző korcsoportokat is, különböző nemeket is figyelembe véve, hogy mondjuk a gyerekek ma milyen kerékpárt szeretnének a szülőkkel beszereztetni, például első kérdés.
Hát gyerkőcöknél még úgy 10 éves korig szerintem nem annyira jellemző, hogy divatoznának. Itt, amilyet kapnak, örülnek szegénykéim, hogy van valami bringa alattuk. Aztán későbbiek folyamán már egyértelműen a mountain bike kerékpár, az a fő divatirány. Régebben volt még a BMX is, de az egy kicsit haldoklik.
Vannak hullámai egyébként, hogy nagyon divatban jön, hogy még a csajok is elkezdenek BMX-ezni, mint a gördeszka, és utána lecsendesedik.
Gyerekeknél hát a mountain bike a fő divatirány. Aztán ugye hát a dolgozni járó hölgyeknél inkább a városi kerékpárok. Cruiser az most egy nagyon nagy divat itt a városi használatra, széles kormány, széles ülés, széles gumival, kényelmes, egyenes hátas ülés pozíció. Akik pedig sportolásra használják, ilyen hétvégi családi kiroccanásokra, ott a trekking kerékpárok, ahol ugye vékonyabb kerék, több váltási lehetőség, hosszabb távokra előnyösebb ez a vonal.
A trekking, csak egy kicsit segítsünk a rádióhallgatóknak, a trekking az egy mountain bike kinézetű bicikli?
Igen, a trekking az tulajdonképpen ugyanúgy néz ki olyan műszaki tartalommal, mint egy mountain bike kerékpár, csak vékonyabb és nagyobb kerékkel. A mountain bike-ok 26-os kerékkel voltak szerelve, míg a trekkingek 28-as kerékkel vannak szerelve.
Hogy hívják a hagyományos versenybicikli kinézetű bicikliket mai világban? Hogy hívják?
Hát versenykerékpárnak hívják a mai napig is, meg aztán most megjelent a gravel elnevezésű ilyen országúti kerékpárok, kicsit szélesebb gumival. De hát a versenykerékpár igen, az is egy szakág tulajdonképpen itt a kerékpárokon belül. Ott már extra vékony gumikkal vannak szerelve a bringák, kőkeményre fölfújva, az ilyen 8-10-12 báros nyomást elbíró gumikkal, és hát azért azokkal lehet haladni elég komoly tempókat. Bár azt is tekerni kell, mert ha befúj a szél, akkor az is meg tud állni.
Az jól gondolom, hogy városi használatra nem választják a versenykerékpárt az emberek, hanem inkább a fanatikusok, akik tényleg izomnövelésre, meg nem tudom én, teljesítményfokozásra használják.
Igen, 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 mert azért ezekkel a vékony kerekű bringákkal itt a városban nem annyira előnyös közlekedni, mert nagyon ráznak. Tehát ez a keményre fújott gumi, ez olyan, mintha nem is lenne gumi a kerékpáron. Tehát olyan rázós ez. Inkább ezt a város határokon kívül használják. Edzés céljából, egészségmegőrzés céljából, sportolás céljából. Városban előnyösebb egy picit a szélesebb gumi.
Aki egy esetleg kerékpáros sportolásra szánja el magát, mert ugye szokták mondani, hogy kerékpározni mindenkorban lehet. Milyen tanácsokat adnál nekik, hogy mondjuk egy klasszikusan országúton való tekerésnél milyen ruhát válasszanak, vagy hogyan tudnak egy kicsit a biztonságukért tenni?
Most kerékpározni, akik el akarnak kezdeni, sose késő, én mindig azt vallom, tehát teljesen mindegy, hogy fiatalon kezd el valaki, vagy idősen, az csak előnyére fog válni. Hát aztán a ruházat. Érdemes valami feltűnő ruházatot, hogy nappal is azért kirikítson az a környezetében esetéből a bringások könnyebben észrevegyék. Védős isak egyértelmű, anélkül el ne induljanak szerintem, mert az egy nagyon fontos eszköz a kerékpárnak. Hát én még úgy szoktam tanácsolni, akik így országútra merészkednek, hogy nappal is be kellene kapcsolni a villogólámpát. Sőt, én is járok sportolási célból országúton. Én nappal is kivilágítom a kerékpárt, mert előnyös, hogyha észreveszik az embert. Ruházat. Hát ugye éjszaknak megfelelően kell felöltözni. Kerékpáros ruházatok azok úgy néznek ki, hogy a nadrágokba bele van már varva egy ilyen kis betét, ami régen szarvasbőr volt, már most korszerűbb anyagokból vannak, hogy puhább legyen egy kicsit az üléspozíció, hogyha sokat töltünk a kerékpáron, ne dörzsölje ki annyira az ember fenekét. A felső ruházat, hát kerékpáros mezeken szokott lenni hátul zseb, amiben kis frissítőt bele tudnak rakni a sportolók is csoki energiaital. Kulacs legyen mindenkinél, hogy nem minden sarkon van kút, meg minden bokornál, nem minden busz megállóba.
Nyilván az ember, ha elindul sportolni, akkor gyakorlatilag az a ruha van rajta, amit felvesz, és egy a biciklivel. De hogy mondjuk érdemes-e vinni szerszámokat, vagy valamilyen, ilyen, mit tudom, ilyen defektet bármikor lehet kapni. Ezt ma hogy oldják meg? Mi a mai trendi defekt védelem úgy, hogy az ember egyedül Elek és Békés Csaba között félúton mondjuk kap egy defektet?
Igen, hát vannak erre különböző ilyen defektmentesítő folyadékok, amiben van, aki bízik, van, aki nem, de én azt tartom elsődlegesnek, hogy egy tartalékbelső, egy kis gumiszerelő szerszám és egy pumpa az mindig legyen a túrázónál vagy sportolónál, mert azt ott az útszélén is egyből meg lehet oldani egy defekt javítást, mert azért ezek a kerékpárokon már nem kell szerszám, hogy a kereket kivegyük, úgynevezett gyors záras kerékrögzítések vannak, és meg tudjuk oldani így az útszélén a defekt problémát. Hát, ha meg valami komolyabb probléma van, az ritkán fordul elő igazából, mert hát nyilván olyan kerékpárral indulunk neki, hogy az műszakilag indulás előtt át van nézve, és tisztában vagyunk vele, hogy az egy megfelelő állapotú kerékpár, hogy 50-100 kilométert azt minden gond nélkül kibírjon. Hát a defekt az bármikor jöhet, az ellen nem lehet védekezni.
Egy kicsit próbáljuk megcélozni a gondos gazdákat. A autóknál nincs gond, mert gyakorlatilag bele van írva a kilométerek szerinti szervizintervallumok, hogy mikor kell vinni szervizre. Na most azért könnyen el tud telni 10 év egy kerékpárral úgy, hogyha valaki egy jó minőségűt vesz, hogy kerékpárnak vannak szervizintervallumai, hogy mikor kell igazából szétszedni, mikor kell hozzányúlni az agyakhoz, mikor kell újra zsírozni.
Hát igazából így szervizintervallum, mint az autóknál nincs megadva, de nyilván, hogyha ha sokat fut a kerékpár, azért évente, két évente azokra az agyakra érdemes ránézni. Na most nyilván, ahol ipari csapágyas agy van, már a mostani kerékpároknak a középső tengelyébe, tehát a pedál tengelyébe, mindegyikbe ipari csapágyas van, azzal nem sok teendő van, mert az egy szimmeringgel zárt csapágyas agy. Az, hogyha elkezd lógósodni, akkor azt cserélni kell és kész. Tehát az nagyon sokáig el tud futni. Itt az első agyak, hátsó agyakra érdemes odafigyelni, néha egy zsírzás. De most ez is ugye nehéz megmondani, hogy milyen időközönként, mert ki hogy használja ezt a kerékpárt napi szinten, vagy csak hetente egyszer ráülök, ha süt a nap, vagy esőbe, hóba, télen, nyáron megyek vele. Nyilván, aki sokat fut, annak többet kell a szervizeléssel foglalkoznia, és odafigyelni ezekre a dolgokra.
Mennyire ajánlott egyébként házi körülmények között szétszedni egy hátsó agyat például?
Hát, akinek megvan a megfelelő célszerszáma és a megfelelő szaktudása, az nyugodtan nekiállhat, csak hát ez azért egy kicsit annál bonyolultabb, sok célszerszám szükségeltetik egy kerékpár szereléséhez, úgyhogy nem biztos, hogy házilag ezt meg tudják oldani. Még régen, amikor csak ezek a kontrafékes agyak voltak, azt azért elég sokan meg tudták csinálni, de mostanában már egy agyváltó szétszedés az nem biztos, hogy házilag megoldható, vagy egy kazettás agynak a szétszedése, zsírzása az egy kicsit összetettebb, bonyolultabb feladat.
Igen, van az a mondás, hogy érdemes szakértőre bízni a szakértelmet. Úgyhogy jó, egy picit még így a kismamáknak vagy kisgyermekeseknek próbálnék segíteni, hogy ahogy látom, gyakorlatilag óriási a fejlődés természetesen kerékpártechnikában, de hogy milyen ülést érdemes venni kicsi gyerekeknek, illetve ez körülbelül ez az időintervallum, ez hogy néz ki, hogy használják általában a kisgyermekesek a gyermekülést?
Gyerekszállítására, ugye gyermekszállító ülések léteznek kerékpárokra, vannak előre szerelhetőek is, ott a kormánymű környékére lehet felszerelni, vagy a vázra, vagy a kormánytartó szárra. Ezek csak 15 kilóig lehet terhelni őket. A hátsók azok előnyösebbek, mert azokat 22 kilóig lehet terhelni. Van egy-két kirívó eset, hogy 30 kilóig is elbírja, de azok, én úgy gondolom, 30 kilós gyerek az már önállóan tud közlekedni. Hátsó gyerekülésekből két verzió létezik. Van, amelyik a csomagtartóra van rögzítve, van, amelyik pedig a vázra van rögzítve, egy vas rudazat segítségével, és ennek van egy kicsi rugózás. hatása is, tehát egy picit komfortosabb, mint a csomagtartóra szerelt verzió. Ezek elég jó biztonságosak, tehát rögzítve van a gyerekülés a csomagtartóra is, vagy a vászhoz is, plusz még egy kis ilyen gurtni szalaggal még rögzítve a nyerekcsőhöz is, egy plusz biztosítás, hogyha a csomagtartóval netán baj lenne. És aztán ezekbe lehet beleültetni a gyerkőcöt, biztonsági övvel van rögzítve a teste, 3 pontos vagy éppenséggel 5 pontos övvel, a lábuk is állítható lábtartóval vannak, hogy ugye ahogy nő a gyerek, akkor följebb-lejjebb tudjuk állítani őket. A kis lábukat is egy ilyen kis picipánttal lehet, hát nem is az, hogy rögzíteni, csak hogy ne rukapáljanak, nehogy véletlenül benyomja a küllők közé a lábát, ezért le lehet rögzíteni a lábat is. És hát ugye 22 kilóig lehet használni, és onnastól lehet beleültetni, amikor már úgy fixen, stabilan ül a gyerkőc, az olyan 9-10-11 hónap, hát az ugye változik, gyerektől függ.
És azt láttam egyébként még, hogy így a gyerekeknek igen, a sisak.
Gyerekeknek sisak az még nagyon fontos, hogy egy kisgyerek, amikor gyerekülésbe ül, én mindenkinek javaslom, hogy legyen rajta sisak, mert bármi történhet. És fontos, hogy ne hagyjuk a gyereket gyerekülésbe csak úgy, hogy sztenderre rakjuk a kerékpárt, és ott hagyjuk, mert felborult. Tehát gyerekülésben nem hagyunk gyereket soha egyedül.
Meg talán én még, mintha azt vettem volna észre, hogy ezek a mai gyerekülések úgy kicsit olyan szélesebbre vannak gyártva, hogy jobban körülölelik a gyerek.
Igen, jobban körülölelik, egy kicsit szélesebb a felső részük is, vállrészük, fejrészük is, hogy a bukósakkal is kényelmesen bele tudnak ülni, meg nagy kabátba is télen.
Azt kérdezném meg, hogy a jövő, az egy barátom, aki volt ilyen kerékpár expón, azt mondta, hogy gyakorlatilag csak e-bike-ok vannak kirakva, tehát hogy vélhetően ezt nagyon fogják a jövőben erőltetni, egy pár szót akkor az e-bike-okról hallhatnánk.
Igen, kezd nagyon elterjedni ez az elektromos kerékpározás, aminek van előnye is, meg van hátránya is. E-bike, amikor elkezdődött ez a nagy e-bike forradalom, akkor ugye azok az első, vagyis hát kezdetleges, idézőjelbe kezdetleges elektromos kerékpárok, ugye van egy akkumulátor, és van egy villanymotor, ami be lehet szerelve a hátsó agyba, vagy az első agyba. Ez így indult ez az egész. Volt egy gázkar, vagyis hát egy potméter, amivel szabályozták, hogy milyen gyorsan haladjon az a bringa, hangtalanul suhantak vele. Nagyon szerették, vagy szeretik most is az emberek, mert ugye nem kell tekerni, de mégis bicikli, nem fogyaszt benzint, csak egy picike áramot a töltéshez, nem kell hozzá jogosítvány, se biztosítás, semmi nem kell hozzá. Aztán már most ugye fejlődik ez a vonal is, egyre kompaktabb, kisebb méretek, kisebb akkumulátorok, nagyobb teljesítménnyel, nagyobb motor teljesítménnyel, nagyobb akkumulátor teljesítménnyel, hosszabb megtehető úttal, tehát egy töltésre hosszabb megtehető úttal vannak már ezek a kerékpárok. Itt már a motorok lekerültek a hajtóműbe, tehát úgynevezett agymotoros, középmotoros bringákról beszélgetünk, és már most ezek, úgy hívjuk őket, hogy pedelek rendszerűek, tehát hogy csak akkor segít a villanymotor, hogyha én is tekerek. Eltűntek a gázkarok róla, már most a jogszabály is változott, most már nem lehet gázkaros elektromos kerékpár, csak úgynevezett pedelek, tehát rásegítős rendszer, hogyha hajtom a biciklit, akkor segít a villanymotor is. Aztán vannak ezekből már eléggé komoly szerkezetek, amit itt Békésre már nem nagyon lehet kihasználni, de hegyekbe van olyan verzió is, hogy visszatölt, tehát amikor gurulunk a bringával, vagy éppen behúzzuk a féket, akkor történik egy kisméretű visszatöltés, tehát áramtermelés is. Ami jó dolog, mert ugye könnyebben tudunk tekerni. Ezt főleg idősek szeretik, vagy hegyes, völgyes terepen élő emberek, vagy hát domborzati viszonyok között élő embereknek előnyt jelent. De viszont akkor így igen, jó dolog ez, csak hát kezdi elveszíteni így a kerékpározásnak a mi voltját, meg a lényegét, hogy önerőből jutunk el A-ból B-be. Egy nagyon picike csalás, de hát tényleg, aki rá van kényszerülve különböző egészségügyi okokból, azoknak nagy segítség ez, az tény és való, hogy egy leírhatatlan nagy segítség.
Én minthogyha láttam volna valamikor a tévében egy olyan interjút, hogy Magyarországon van egy nagyon durva fejlesztő emberke, aki versenybiciklinek a vázába fejlesztett. Ismered ezt a történetet?
Ismerem. Igen, hát ő a Varjas István nevezetű úriember, és ő régen országúti kerékpárversenyző volt. Hát még nagyon régen én is versenyeztem ezzel a sráccal. Hát ezt most így, igen, tehát ő egy nagyon pici miniatűr villanymotort épített be a hajtóműbe, az akkumulátorokat pedig a vázba elrejtve, hogy tulajdonképpen nem is lehetett ezt észrevenni, azt a kis villanymotort. Nem túl nagy teljesítménye volt, tehát nem hosszú ideig tudott termelni, vagy sem működni a villanymotor, mert kicsi volt az akkumulátor kapacitás, de pont abban a kis időszakban mondjuk, hogy tehát ezt így versenykörülmények között használgatták, most, hogy tényleg használták, vagy nem, ez most nincs kimondva, hogy igen, vagy nem, de amikor mondjuk egy hegyi szakaszon az utolsó 500 vagy 500 méteren vagy 1 kilométeren még rásegített a villanymotor, az ott egy hatalmas nagy segítség, az a pici segítség is.
Hát igen, egy elismert feltaláló is ebben a témakörben.
Igen, elismert feltaláló, aztán most itt ez egy nagyon kényes ügy, hogy most volt-e, nem volt, van, aki szerint volt, van, aki szerint nem volt. Ezt így senki nem tudni mondani, de szerintem ez egy létező dolog.
Csak egy érdekesség így Magyarországról, ha már így e-bike-okról beszéltünk, egy korai e-bike volt ez végül is. Igen, nem tudom, igen, hogy mikor történt a fejlesztés. Úgy látom, hogy azért még Békés Csabán azért annyira nincsenek elterjedve az e-bike-ok, vagy már mozognak e-bike-ok Békéssel?
Igen, már mozognak, főleg most ugye állami támogatás is igényelhető rá. Ez is egy kicsit úgy beindította a vásárlási kedvet. Csak hát azzal tisztában kell lenni, hogy egy normális minőségű e-bike azért egy használt autó árával vetekszik. Tehát most ne beszéljünk számokról, csak úgy nagyságrendileg körülbelül itt mozognak, tehát ennyibe kell gondolkodni. És hát azért ugye a szervizelésük is, meg a szerviz háttér is még nem biztos, hogy annyira ki van forró itt Békés megyében, mint egy hagyományos kerékpárnak.
Érteni értjük, hogy az e-bike egy kicsit ugye a kényelmesebb kerékpár tulajdonosoknak való, de most így apropó eszembe jut, hogy létezik egy olyan kerékpár, amit nagyon picire össze lehet hajtani. És gyakorlatilag mondjuk egy kiránduláshoz például, pláne ilyen pandémiás körülmények között, hogyha mondjuk valaki elmegy egy városba város nézni, mert mondjuk nem nagyon lehet mostanság sehova sem menni, akkor milyen jól tud jönni egy ilyen összehajtható kis kerékpár, mondjuk így egy férj és feleség mondjuk így beül, és átvisz egy ilyen összehajtható kerékpárt Szegedre. Hogy ez mi a neve ennek a kerékpárnak, amire gondol, kicsi kereke van, és nagyon kicsire lehet összehajtogatni?
Igen, hát ez is régebbre nyúlik vissza. Ez még a magyar Csepel gyártmánya között is megtalálható volt, akkoriban a kempingkerékpár néven futottak, ugye azt is ugye össze lehetett hajtani, és akkor könnyen befért egy csomagtartóba. Na most ezt már egy kicsit továbbfejlesztették, nagyon sok kerékpárgyártó cég palettáján megtalálható már, most úgy hívják ezeket, hogy folding kerékpárok, csökkent a kerékméret is, tehát vannak ebből 16-os kerékmérettel is, nem csak a idézőben nagy 20-as kerékkel, hanem 16-os kerékkel, meg 12-es, 12-szolos kerékkel is vannak ilyen bringák. És igen, ez nagyon sok gyártónak a termékpalettájában megvan, saját fejlesztéseik vannak, különböző módon lehet ezeket összecsukni, vagy összehajtogatni, de eléggé picikére, tehát ilyen majdnem bőrönd méretűre, hát jó, egy picikét nagyobbra, de mint egy bőröndbe lehet, hogy beleférhetőre össze lehet csukni, kormányt lehajtani, pedálokat behajtani, ülést is vagy lehajtani, vagy betolni egész személyre, vagy éppen a kivételével, és tényleg egész kicsire összehajtható. Aztán, amikor ugye berakjuk az autóba, megérkeztünk a megfelelő helyre, ott szétnyitjuk a bringát, és hát majdhogy nem egy teljes értékű bringával tudunk közlekedni, mert vannak ezeken is ugyanúgy váltók, mint egy felnőtt kerékpáron. Nyilván egy picikét ugye a kisebb kerékmérő miatt nem annyira haladós, mint egy felnőtt bringa, de a célnak tökéletesen megfelel, hogy egy olyan helyen tudjunk közlekedni bringával, ahova a nagy biciklit nem biztos, hogy tudtuk volna vinni magunkkal.
Tehát ez az utazó kerékpár magyarul. Az.
Igen, így van.
És akkor egy utolsó témakört jelölnék meg. Aki szereti a kerékpárját, az óvja, megpróbálja félteni és megvédeni. Hogy sokat beszéltünk a fejlődésről, hogy sokat fejlődött a kerékpár építési technika, na de a biztonsági eszközök, tehát ma hol tartunk? Van riasztó kerékpárra, vagy hogyan lehet ma védeni a kerékpárokat?
Hát igazából ugye nyilván valamiféle lakatot érdemes vásárolni a kerékpárhoz. Na most ezek a kerékpár lakatoknak az ára is nagyon tág határok között mozognak. Én mindig azt javasoltam, hogy ugye a kerékpárnak az értékének körülbelül 10%-át kellene lakatra költeni, annyit érdemes áldozni rá. Nyilván egy egyszerűbb kis lakat az arra jó, hogy beszaladok a boltba, és 2 perc múlva vagy 1 perc múlva visszajövök, talán még ott van a bringa. De vannak ennél azért már sokkal komolyabb zárszerkezetek, nagyon erős láncokkal ellátva, vastag spirál acélsodronyból készített lakatok, vagy pedig ilyen tömör, úgynevezett U-lakatok, hogy tömör anyagból van a lakatnak az anyagja, bár azokkal egy kicsit körülményes a lezárási lehetőség, mert hogy nem lehet változtatni a lakatnak a profilját, a formáját, kicsit egyszerűbb a láncos, vagy pedig a sodrony lakattal odalakatolni valamihez a bringát, mert ha csak úgy magába a kereket meg a vázat lelakatoljuk, azzal még nem sokra megyünk, mert a rossz akarók azok fölemelik és el tudják tolni, tehát mindig valamilyen fix tárgyhoz, padhoz, lábhoz, kerékpárállványhoz, villanyoszlophoz érdemes hozzálagatolni. És minél vastagabb legyen, én azt tanácsolom, hogy azért legyen egy kis visszataszító ereje is a tolvajok szemébe, hogy én úgy gondolom, nem a vastag lakatot próbálják elvágni, hanem a vékonnyal próbálkoznak, mert kevesebb időt kell tölteni a fűrészeléssel, vagy ki tudja mivel.
Régen volt ilyen, mint hogyha ilyen golyós lett volna a lakat, és azt mondták, hogy a hideg vágó nem bírja elvágni, hogy kifordul belőle. Ez...
Igen, voltak ilyen lakatok, még mai napig is vannak, bár én jobbnak találom azt, ami vagy tömör, vagy pedig ilyen jó vastag láncszemekből lévő lakatokat, mert szerintem azt nehezebben viszi el egy ilyen hidegvágó.
Én múltkor egy ismerősömet láttam, hogy becsippantotta a kerékpárt, miután lezárta, becsippantotta, mint az autót, és mondta is, hogy van rajta riasztó. Ez hogy működik a mai kerékpárja?
Igen, vannak ilyen riasztós lakatok is, vagy pedig riasztók, kerékpárra szerelhető riasztók. Hát ott ugyanúgy, mint egy autónál, hogyha mozgás érzékel a kerékpár, akkor elkezd riasztani. Csak hát ez nem biztos, hogy előnyös, mert egy tömött bolt előtt lelakatolom a kerékpárt, vagy leriasztózom a kerékpárt, jön Mariska néni, akkor a kosarával meglöki az én bringám, és az elkezdett visszajtani, vonyítani, hát nem biztos, hogy odafigyelnek rá, mert lehet, hogy nem veszik azt komolyan, hogy most az tényleg egy kerékpár riasztó. Tehát jó dolog, mert én hallom a saját riasztómat, de más nem biztos, hogy fog reagálni rá.
Most, hogy akkor megvédtük a kerékpárokat, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor hajrá tavasz, hajrá kerékpáros szezon.
Köszönöm szépen mindenkinek. Jó utat és hátszelet.